Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Az első rész az a gyerekeké. Azt látom, hogy elég nagy a szórás, mert mint ami az életkort illeti, és ez így teljesen rendben van. Csak hát most akkor hogyan is oldjuk meg, úgyhogy tegnap délután nem kevés időt töltöttem azzal, hogy én keressek történetet. Hát, vagy másfél órát próbálkoztam, nem sikerült. Kérdezte Ildikó, hogy sikerült-e, mondom, nem. Aztán ő 5 perc alatt top talált egy történetet. Úgyhogy elküldte nekem Messengeren, most ezt szeretném felolvasni. Ha gondoltok, előre jöttök, de maradhatok a helyeteken is. Úgy látom, nagyon kényelmesen elhelyezkedtetek, jól érzitek magatokat a helyeteken. Akkor kérlek, figyeljetek, ennek a kis történetnek az a címe, hogy a kirakat. Figyeljetek, mert tanulságos. Ez a történet egy kisfiúról szól, akit Petinek hívtak. Egy nagyváros legszegényebb negyedében élt. Árva gyermek volt, mert a szülei már akkor meghaltak, amikor ő még nagyon kicsi volt. Egy olyan hölgynél lakott, aki állandóan kocsmákba járt, és sajnos szerette az italt. Nem adott neki jeleget enni, és az is előfordult, hogy olykor megverte. Ruháit nem javította meg, nadrágja lyukas volt, az egyetlen párcipője pedig már régen elkopott. Így a kisfiú nagyon rendezetlenül nézett ki. Látszott rajta, hogy nagyon-nagyon rászorul már valakinek a szeretetére. Nehéz kimondani, de Petinek soha nem volt zseppénze. Soha nem tudott magának édességet vagy játékot venni. Egyetlen öröme az volt, amikor a játékbolt kirakata előtt állt, és csodálta a szebbnél szebb játékokat. Tudta, hogy ezek nem az ő számára készültek, hiszen vastag kirakat üveg elválasztotta azoktól. Néha rátette a kezét az üvegre, és megpróbálta elképzelni, hogy megérinti a játékokat az üvegnek a túlsó oldalán. Volt egy játék, amire különösen vágyakozott. Egy doboz katona. Miközben a kirakatot nézegette, sokszor elképzelte, hogy milyen szép színesek lehetnek ezek a kis katonafigurák, és biztosan szépen sorba vannak rakva a dobozokban. Elképzelte már őket a legváltozatosabb helyzetekben is, például egy kastély tornyának a tetején, vagy a csatamezőn. Nagyon szerette volna, ha legalább egyetlen egy katona az ővé lehetett volna. De az üveg mindig ott volt közöttük, és neki is hamarosan haza kellett menni. Egyik napon Peti balesetet szenvedett. Amikor át akart menni az úttesten, elesett egy kátyúban, és mielőtt fel tudott volna ugrani, egy autó átment a lábán. Az emberek odaszaladtak, hamarosan nagy tömeg gyűlt köré, egy rendőr is megjelent, és néhány pillanattal később Peti egy mentőkocsiban találta magát, ami szirénázva robogott vele a kórházba. Amikor felébredt, egy hófehér ágyban feküdt, és egy kedves arcot látott maga fölé hajolni. Azt hitte, hogy a mennyben van, hisz ez olyan más volt, mint amit eddig megszokott. Később, amikor a lába javult, és már fel is tudott ülni az ágyban, azt mondták neki, hogy ha jó kisfiú lesz, akkor egy különleges vendég fogja meglátogatni. Végre elérkezett a várva várt nap. Ezen a délutánon sok-sok nővér jött a kórterembe egy magas nénivel együtt, aki csodaszép bundát viselt, olyan gyönyörűt, amilyet Peti még sohasem látott. Ez a néni ajándékokat osztott szét azok között, a gyerekek között, akik a kórterembe feküdtek. És hamarosan odaért Péterhez. Rámosolygott, és átnyújtott neki egy szépen becsomagolt dobozt. Ő illedelmesen megköszönte, majd kibontotta az ajándékot, ahogy illik. Amikor meglátta a doboz tartalmát, meglepetésen boldogan felkiáltott. Mindenki megállt és ránézett, hogy vajon minek örül annyira. Nagyon boldognak látszol, szólt a kisfiúhoz a magas hölgy mosolyogva. Ó, asszonyom, sírta el magát Peti, hiszen ez egy doboz igazi játékkatona, és most nem választál tőle semmiféle üvegfal. Peti szavai elgondolkoztattak. Ezekben a szavakban megtalálhatóak, ezek a szavak megtalálhatók a Bibliában is. Hogy Pál apostol mondja, hogy most még üvegen keresztül nézünk, de nem sokára majd szemtől szembe fogunk állni. Biztos vagyok benne, hogy Peti megsejtette, hogy amiről hajdan Pál beszélt. Ha nincs meg mindenünk, amit szeretnénk, emiatt ne legyünk bánatosak, ne értsük félre a dolgokat, hisz amikor Jézus eljön, minden egyszerű és tiszta lesz. Mindent megkapunk, minden, ami csodaszép, és nem lesz többé semmi üveg fal közöttünk. Hát köszönöm szépen a figyelmeteket, és Ildikónak pedig a történetet, úgyhogy neki köszönjétek meg, ő találta meg. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltetek. És ha lehet, akkor továbbra is szeretném kérni. Én tudjátok, írtam is e-mailben, tájékoztatóban, hogy minden negyedév első szombatján bőtés ima nap van. Tegnap én is figyelmes lettem az anyagra, hát jobb lett volna, ha korábban érkezik, nem is tudtam belőle készülni. Az ima heti anyaga mintegy 20 oldalban volt leírva, és a három angyal üzenetéről szólt különböző feldolgozásokban. Valahogy azt kellett volna egy csokorba gyűjteni, elmondani. Volt olyan rész, amit nem is értettem, és a szombatra való készülés mellett nem is volt arra nekem annyi időm, hogy a maga mélységében, meg a témához képest feldolgozzam, hogy közösen együtt átvegyük. Ezért egy régebbi anyagot vettem elő, ami már lehet, hogy ismerős lesz nektek, de nem lehet kétszer elmondani, és mindig az aktuális helyzethez kell igazítani, de a mondani valója az csodálatos, én úgy gondolom, és részben kapcsolódik az imheti anyaghoz is. János Evangélium a 15. fejezetéből szeretném felolvasni a 4. verset. Tudjátok, hogy itt a szőlőtőnek a példázatáról van szó. Nagyon fontos ez a Biblia vers, ez mindig fontos volt, a tanítványoknak is fontos volt, és a történelem folyamán minden hívőnek fontos volt, hiszen ez képezte a hívőknek a biztonságát, a hitüket, a reménységüket, a boldogságokat, az örömüket, a szeretetüket az Isten felé. És akkor fontos volt, ahogy halad előre a történelem, és mi is haladunk vele is, mert ugye nem tudunk elmenni az ukrajnai válság mellett simán, könny nélkül, amikor látja az ember azt a sok-sok nyomorúságot. És úgy érzem, hogy ezeknek a hátterén, illetve a természeti katasztrófa nem rég volt a járvány, de nem hiszem, hogy elvonult. És újabb hullám várható, hogy nagyon-nagyon fontos ez az üzenet, és magam is úgy éreztem, hogy sokkal nagyobb hangsúllyal érint, mint ahogy eddig érintett. És ez így hangzik, mert megtaláltátok, hogy maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőn marad. Aképpen ti sem, ha én bennem maradtok. A címet kellene adni, akkor ezt a címet adnám a mai tanulmánynak, hogy maradjatok én bennem. Én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos mindannyiunk számára. Jézus is nagyon fontosnak tartotta ezt a példázatot. Nagyon jól tudta azt, hogyha ő majd a feltámadás után 40. napon visszamegy a mennybe, visszamegy az atyához, és folytatja a megváltás munkáját. Az övéjé itt maradnak a földön, és Sátán eszeveszett dűvel és elszántsággal fogja támadni az övéit. És Sátán ellen az ember számára egy védelem van. Ez az, amiről Jézus beszélt itt, hogy benne maradni, és sohasem egyedül csupán önmagunkra támaszkodni. Sátán hatalmasabb az embernél, és már ártatlan korában is legyőzte a kertben. Most meg pláne inkább le fogja győzni. Egy biztos védelem van, és az a védelem Jézus Krisztus mindnyájunk számára. Jézus nem arról kellett már, hogy beszéljen a tanítványainak, hogy hogyan lehet őt megtalálni, hogy miképpen lehet kapcsolatba kerülni az Istennel, hiszen a tanítványok elfogadták, hittek benne, követték őt. A tét már az volt számukra, és Jézus is ezt szerette volna, hogy Jézusban maradjanak. És úgy gondolom, hogy ez a tét számunkra is, hogy a mi mindennapjainkban, a mi hívő életünkben mennyire maradunk meg Jézus Krisztusban. És egyáltalán hogyan maradhatunk meg benne, hogy mi, akik elindultunk ezen az úton, és követjük őt, vajon a mi életünk az el van rejtve benne, mi benne vagyunk, és ő a mi életünkben benne van-e. Jézus, mint ember is tapasztalta Sátánnak a megejtő ravasságát, a fondorlatot, hogy a bűn következtében az emberi természet milyen mélyen megromlott, és hogy egy pillanat tudja a gonosz hatalmába keríteni. Biztos emlékeztek Péternek a történetére, amikor az Úr Jézus beszélt az ő szenvedéseivel, és emlékeztek, Péter azt mondta, hogy nem eshetik meg ezt leveled, és mit mondott neki az Úr Jézus? Távozz tőlem, Sátán. Nem Péternek mondta, Sátánnak mondta. De ennyibe tart az Sátánnak, hogy maga fele fordítsa az embert, hogy eredményesen megkísértse. Ebben a történetben, a szőlőtő példázatában az Úr Jézus magát a szőlőtőhöz hasonlította, a szőlőműves az atya, és a szőlővesző az pedig mi emberek, az ő gyermekei. És nyilván, hogy a szőlőveszőnek az élete attól a pillanattól kezd élni, amikor beleoltatik a tőkébe, amikor beleoltják a tőkébe. Tehát az első lépés, hogy Krisztusban legyünk, hogy a Krisztusban lévő élet az átjárjon bennünket, a szőlő tőkébe a veszőnek a beoltásával kezdődik. Ezt mindnyájan tudjuk. És így a szőlőtő élete a szőlővesző életévé válik. És a szőlővesző csak így életképes. És az oltás helyen, amíg összefor, emlékeztek, bekötik, védett helyre teszik, és amikor már megerősödik, életképessé válik, akkor kiteszik a végleges helyére. És ahogy nő a szőlővesző, erősödik, úgy folytatódik a többi munka vele, kötözős tisztítás, azért, hogy gyümölcsöt teremjen. Ha példázatot behelyettesítjük, mint említettük, hogy a szőlőtő Krisztus, a szőlővesző, mi az ő gyermekei vagyunk, és emlékszünk, hogy az első lépés az oltás volt. Hogyan old be bennünket a szőlőműves a szőlőtőbe? Hogyan oltatunk be, hogy szabad így mondanom, mert ezt mondja itt az ige, hogyan oltathatunk be Jézus Krisztusba? Ugye úgy hasonlóan, ahogy a tőkét megmetszik, és a szőlővesszőt is megmetszik, megsebesítik. Krisztus eljött erre a földre, hogy szőlőtő legyen. Hogy aki megsebesített a mi bűneinkért, aki odaadta az ő életét értünk, az ő vére által, az ő golgotai áldozatán keresztül történhetett nekünk embereknek a Krisztusba való beoltás. És tudjátok, ez az isteni szeretet az, amely az embert megsebesíti, legyőzi, alkalmassá teszi a beoltásra, hogy ez az Istentől jövő mély szeretet ilyen szoros egységbe for össze, amely szétválaszthatatlan lesz. És így lesz a Krisztusban származó, vagy Krisztustól származó élet az ember életévé. tudjuk, hogy a bűn következtében az ember halott. Halott állapotban van, de Krisztustól új életet kap a vele való kapcsolat útján. Kinek a feladata az oltás? A szőlőművesnek a feladata az Atya végzi el. János Evangélium 6. fejezetében azt olvassuk a 65. versben, hogy és mondta, azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyámtól van megadva neki. Tehát az oltást követően akkor Krisztusban, az ember Krisztusban, a szőlőtőben van, és a Krisztusból származó élet áramlik bele az emberbe, ez az ember átjárja, átalakítja, formája, tisztítja, alkalmassá teszi az üdvösség számára. Hogyan történik ez? János Evangélium a 6. fejezetében az 53-tól az 58-ig és a 63. versben ezeket olvassuk. Jól ismert Biblia versek ezek is, és arra is gondoltam, hogy ez talán segít bennünket az úrvacsorára való felkészülésben is. Olvassuk el ezt a részt, tehát János Evangélium a 6. fejezetében az 53-tól az 58-ig és a 63. vers. János 6:53-tól. Mondd azért nekik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakik, és én is abban. Miképpen elküldött engem amaz élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, nem úgy, amint a ti atyáitok ették a mannát és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. A lélek az, ami megelevenít. 63. vers. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok, nektek. Lélek és élet. Jézus Élete című könyvünkből hadd olvassak fel egy részletet. Ez így hangzik. Ha hitszemünket szilárdan Jézusra szegezzük, megerősödünk. Isten a legdrágább kijelentésekkel fogja megajándékozni éhező, szomjazó népét. Krisztus személyes megváltónak ismerik meg. Amikor igényével táplálkoznak, rájönnek, hogy az lélek és élet. Az ige lerombolja a természetes földi természetet, és új életet ad Krisztusban. A Szentlélek vigasztalóként hat a lélekre. Kegyelmének átalakító ereje által Isten képmása formálódik ki a tanítványban. Új teremtés lesz. A szeretet átveszi a gyűlölet helyét, a szív isteni hasonlatosságot nyer. Ezt jelenti élni minden ígével, amely az Isten szájából származik. Maradjatok én bennem. Jézus ezzel azt mondta ki, hogy a vessző nem élhet és nem teremhet a tőke nélkül, többé ti sem élhettek nélkülem. Az életet tőlem kaptátok, és csak a velem való folytonos közösségben őrizhetitek meg. Továbbá azt is mondta, hogy nálam nélkül nem győzhettek, nem győzhetitek le a bűnt, nem állhattok ellen a kísértésnek. Maradjatok én bennem is, és én is ti bennetek, mondta Jézus. És ebben a mondatban ott találjuk a szabad választást, hiszen az ember választhat másképp is. Marad-e Krisztusban, igényli-e őt, szereti az ő társaságát? Ha igen, akkor Jézus ígérete biztosan az övé. És én is ti bennetek maradok, olvastuk, veletek vagyok, és akkor Sátánnak nincs hatalma felettetek, a legkisebb ember is Krisztusban a legerősebb lehet, mert aki az Úrban bízik, annak ereje megújul. Maradjatok én benne. Krisztusban maradás lelkének állandó birtoklását jelenti, hogy életünket átadjuk és rábízzuk. Kérjük azt, hogy vezessen, hogy oktasson, tanítson, fedjen a Szentlélek által, az ige által, az imádság által, és ezeken az áldott csatornákon folyik a Krisztusból származó élet az emberbe, míg benne kiábrázolódik a krisztusi harc. Amíg az emberi lélek egységben van Krisztussal, és teljesen ráhagyatkozik hittel, teljes hittel, akkor a lélek gyümölcse látható lesz benne, és egy sem fog hiányozni belőle. És még egy utolsó kérdés. Olvastunk a szőlővesszőnek a lemetszéséről. Van olyan szőlővessző, amelyet a metszés során le kell metszeni? Van. Az a szőlővessző, amelyik gyümölcsöt nem terem. Itt olyan szőlővesszőről van szó, amely külsőleg ráoltatott, de belül nincs élő kapcsolat. Ilyenkor elmarad a gyümölcstermés, vagyis van látszólagos külső kapcsolat Krisztussal, van valami máz, van valami vallásosság, valami külsőség, de ez nem elég. Emlékeztek, Pál apostol azt írja, hogy nem az a zsidó, aki külsőképpen zsidó, nem aki belsőképpen. És akár így is mondhatnám, hogy nem az az adventista, aki külsőképpen adventista, hanem aki belsőképpen az. Vagy nem az a keresztény, aki külsőképpen keresztény, hanem aki belsőképpen keresztény. Keresztény életünket, jellemünk és magatartásunk határozza meg, és ez látható-e? Látható rajta a léleknek a gyümölcse. 15. fejezet 6. versében ezt olvassuk János evangéliumában. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővesző, és megszárad, és egybegyűjtik, ezeket a tűzre vetik, és megégnek. Ismét nézzük meg, hogy a szabad akarat. Újfent azt mondja az Úr, hogy eldöntheti az ember, hogy bennem marad, hogy Krisztusban marad, vagy nem. Azt mondja, ha valaki nem marad én bennem. Tehát ismét a választás az emberen van. Akkor mi történik, ha nem marad, akkor a szőlőműves lemetszi. A 12 tanítvány közül volt egy, aki belül a lelkében, a szívében nem követte Jézust. Ez az ember elszáradt vessző lett. Külsőleg tanítvány volt, követte az Urat. Emlékszünk a történetre, ott volt csodáinál, hallgatta a tanításait, de a szívében más volt. Nem maradt Krisztusban. Ennek következményeképpen árulója lett. Ez tragédia. Ez tragédia. Jézus az utolsó pillanatig szerette volna ezt a metszést elkerülni. Emlékeztek, hogy így szólt hozzá még az elárultatás éjszakáján is, hogy barátom, miért jöttél, csókolod el az embernek fiát? Krisztus szavaiban a le nem mondás, a részvét, a felkínált kegyelem. Barátom, miért jöttél? Hasonló szavak hangzottak el Jeruzsálem felett, is emlékszünk rá. Hányszor akartalak egybegyűjteni, de te nem akartad. Hány évet várt az Úr, amíg végül a zsidó népet le kellett metszenie, mint választott népet? 1500 éven keresztül hordozta őket. A kegyelem. Mózes így kiáltott fel, amikor elvonult az Isten dicsősége, emlékeztek, hogy kegyelmes és irgalmas, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú, és bánkódik a gonosz miatt. Igen, ő nem metsz le azonnal. Vár. Szinte nem is érti az ember az, hogy van ennyi türelme, hogy ennyit tud várni egy emberért. Tehát a metszés az a legvégső eset. Amikor az ember már annyira megkeményítette a szívét az Isten túláradó szeretetével szemben, hogy már nem megszólítható. Ez a Szentlélek elleni bűn. Ezért ez a lemetszés végleges. Lemetszve a tőkéről, Krisztus nélkül él a sorsa, a megszáradás és a tűzvevetetés. Azon is elgondolkodhatunk, hogy aki már ezen a földön nem vágyott Krisztus társaságára, az ő barátságára, az ő szeretetére, meghitt kapcsolatra, miként tudna az Isten országában vele egy örök életen keresztül együtt lenni, együtt élni vele. Minden szőlőveszőt olvassuk az 5. fejezet 2. versében, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremben. A tanítványok közül Júdás elment a maga útján, sajnos. A többi 11-re pedig várt a megtisztítás és a fájdalmas megpróbáltatások. A tisztítás, a vesszők megnyesése az fájdalmas. Isten sok mindent meg kell engedjen az életünkben, sok burjánzást el kell tüntetni rólunk, sok régi berögzött rossz szokást, ami még mindig a hitünknek az útjában van, a megtisztításunknak az útjában van. Krisztusnak azt le kell metszeni, ez fájdalmas. De csak ő távolíthatja el. Isten segítségével távolítható el. De ez a megtisztításhoz érleli be a gyümölcsöt. És tudjuk, hogy a lélek gyümölcse az a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség és a mértékletesség. Maradjatok én bennem, hangzik a tanulmánynak az alapgondolata. Ha én bennem maradtok, így olvassuk, az én beszédeim bennetek maradnak, és kérjetek, amit csak akartok, meg lesz néktek. És abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványai. Az én beszédeim bennetek maradnak. Nem csak olvassuk, gondolkodunk, hanem bennünk maradt. Mi lesz annak az eredménye, hogyha az ige bennünk marad itt? Hát átformál, nem? Hát az élő Istennek az igéje élő. Ez formál. Tükröt tart. Azt látom benne, ami itt van. És látok valakit még mellette, nem? Ott van a megváltónak az arca. Olvasom, hogy még ez is hibám, még ez is bűnöm, még ez is megtisztításra vár. És látom a megváltót, aki azt mondja, hogy én szeretlek és megtisztítalak. Ha az Isten igéje bennetek marad, akkor teremtek sok gyümölcsöt. És akkor ez a táplálék, ez az életnedv, az Isten ígéje, az éltető erő, a beszédek, ami Jézus testének és vérének fogyasztásával jár képezett, Krisztus szavai a lélek és élet mindnyájunk számára. Ő így tanított, és így mutatott példát Sátán elleni küzdelmével. Jól emlékeztek rá, hogy az ígét olvasta. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik. És végül Krisztusban maradva minden ember élete célt ér, nem? Krisztus nélkül célt évesztünk. Krisztussal célba érünk. Életünkben ugyanazt a lelki gyümölcsöt hozza, ami benne volt. A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség. Ez jellemezte a megváltót, nem? Egész életén, és halálán, áldozatán keresztül is. És akkor azt olvassuk, hogy kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek, mondta Jézus. Szeretném megkérdezni, hogy van ennél magasabb rendű kérdés olyanná válni, mint a szőlőtő? Míg az emberben kiábrázolódik a Krisztus. Mi volt Jézus kérése az atyához? János Evangélium 17. fejezet 24-től 26-ig, hogy akit nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos atyám, és ez a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged. És ezek megismerik. Megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertetem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyekkel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Lehet ez a mi kérésünk Jézus nevében? Atyám, akiket nékem adtál, gyermekeimet, unokáimat, szeretteimet, akik közel vannak hozzám, lehet-e ehhez kérésünk az Istenhez? Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ott legyenek, ahol én is vagyok. Szeretném, hogyha együtt legyünk, hogy megláthassuk az ő dicsőségét az ő országában. Milyen sok és magasabb rendű kéréseink lehetnek Isten előtt, ha őben nem maradunk. Összefoglalva az elhangzottakat, a szőlő vesző élete a tőkével való beoltással kezdődik. A tőke és a szőlő meghasításával történik. A beoltás Jézus Krisztus kereszt halála értünk hozott áldozata által lehetséges. Ez az áldozat, amely megtöri az önzést és a bűnt, egybeforrassza az embert az Istennel. Krisztusban ezt az egységet csak egyféleképpen lehet megtartani úgy, ahogy ő tanított, maradjatok én bennem. Ha ő benne maradunk, az a gyümölcsöző élet lesz a miénk, ami az övé volt. Ha ő benne maradunk, kérhetünk, amit csak akarunk, mert a mi kérésünk meghallgatás talál. Ha ő benne maradunk, akkor az ő ígérete is a miénk. Ismét eljövök, és magamhoz veszek titeket, ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Maradjatok én bennem, mondta Jézus.